Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Figyelemre méltó egyben bátor lépés volt Európa vezető autógyártó nagyhatalmától, hogy a Volkswagen koncernen belül a Cuprának adta a vezető szerepet a csoport elektromos városi autócsalád projektjének fejlesztésében. A spanyol központú klaszterben folyik tehát a VW, a Skoda és a Cupra megfizethető villanykis autóinak fejlesztése. A Cupra mérnökeinek feladata óriási, hiszen egy technológiai és stratégiai ellenoffenzívát kell levezényelniük a kínai elektromos hegemóniával szemben, melyben a Cupra szerepe meghatározó. Az európai technológiai válasznak is nevezhető innovációs munka első gyümölcsei már beértek. A Cupra Tavascan és a vadonatúj Raval a VW koncern legfrissebb és legütőképesebb szintjét képviselik. Az eredmények, vagyis a legújabb modellek azért számítanak korszerűbbnek a kínai bőségszarú felhozatalával szemben, mert nem csak szakítottak a korábbi lassú rendszerekkel, de a puszta hatótáv mellett olyan extrákat is kínálnak alapáron, amelyek a kínai konkurenseknél gyakran hiányoznak. Például az adaptív futóművet, a progresszív kormányzást és az elektronikusan önzáródó differenciálművet. Mi több, a Cupra Raval szoftveres háttere olyan jelentős előrelépést mutat a koncern korábbi joggal kritizált rendszerézet képest, hogy simán felveszi a versenyt a kínai behozatallal szemben. Hol tart most a spanyol központ fejlesztő munkája, és milyen újdonságokra számíthatunk? Kérdezzük Rozgonyi Ádámtól, a Cupra magyarországi márkaigazgatójától, akitől azt is kérjük, az éppen megérkező kis autót és etalonnak számító Cuprát, a Ravalt mutassa be hallgatóknak. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Azt gondolom, hogy egy izgalmas időszak előtt állunk a márka életében, de mit szólnál hozzá, hogyha egy kicsit kitekintenénk, hogy egyáltalán az elektromos autópiac hogyan alakul globális szinten Európában, illetve Magyarországon, mert szerintem talán a hallgatóknak ez is egy érdekes dolog lehet. Ugye az ma már tulajdonképpen evidencia, hogy egy nagyon nagy átalakuláson megy keresztül a gépjármű ipar globális szinten, és itt a kínaiakat meg kell említeni, hiszen a kínai piac meghatározóvá vált most már a világszintű autógyártásban, és ugye az látszik, hogy...
Nem csak a piac, hanem maga a gyártás.
A gyártás.
10 évvel előzi Európát.
Hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Ugye a pekingi olimpiai idején az volt a probléma, hogy a város fulladozott a levegőszennyezéstől, károsanyag kibocsátástól, most pedig elektromos autók lepték el Pekinget és több kínai város, tehát a fejlesztésekben rengeteg energiát tettek. A kínai piac telítődik, és ezek az automárkák elindultak az európai piac irányába, miközben nyilvánvalóan az európai automárkáknak is megvan az a szándékuk, hogy diverzifikálják a meghajtásokat, de hát erre egyébként meg egy uniós jogszabály is kötelezi őket.
Van két dolog, amiben simán veri Európát Kína, a fejlesztési költségekben, hiszen fele annyiba kerül náluk egy autófejlesztése, minimum fele, inkább még kevesebb, mint Európában, mondjuk Németországban. Nyilván ezért kapta meg a Cupra is ezt a fejlesztési feladatot, és van egy kínai háttere is, ennek majd erről beszélni fogsz. A másik pedig ugye, hogy a Kína uralja az elektromos autókhoz szükséges ritka földfémek durván 90%-át a világban, a bányáktól kezdve a feldolgozóiporon át magát az autógyártásig.
Nem szeretnék túl sokat a kínai autógyártásról vagy a kínai márkákról beszélni, de azt gondolom, hogy úgy korrekt és megkerülhetetlen, hogyha őket megemlítjük. Már csak azért is, mert hogy az ő jelenlétük robbanásszerűen fejlődik, változik az európai piacon, de egyébként az európai piacon önmagában az elektromos autóknak a aránya is folyamatosan nő. Jelen pillanatban 20% fölött van az idei évben az európai piacokon értékesített elektromos autóknak az aránya, tehát minden ötödik autó most már elektromos.
Érzékelhető mennyiség már.
Így van. És itt nagy szórás van egyébként az országok között, tehát mondjuk két szélsőséget említenék, Norvégiában ott a adószabályok miatt közel 100-97,9%.
Meg az olcsó áram miatt.
Így van. Mondjuk szintén jó eredményt ér el Franciaország 27%-kal, vagy Németország 23%-kal, és Magyarországon pedig az elektromos autók aránya közel 9%, és ez is egy fejlődést mutat, kifejezetten az áprilisi hónap egy kiugró volt 12%-kal.
Az igen. De tegyük hozzá, hogy a német elektromos ipar, elektromos autóipar is hallatlan fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10 év alatt, és hogyha megnézzük, hogy ő volt az első, vagy a német ipar volt az első Európában, aki a legbátrabban csapott bele a lecsóba, és ugye az ID sorozattal a Volkswagen koncern megkezdte a hegemóniáját ennek a technológiának, bár kis késéssel, mert voltak az kezdeti problémák, szóval a németek megkerülhetetlenek ezen a téren.
Így van, és azt gondolom, hogy az az új versenyhelyzet, ami kialakult, ez nyilván kihívásokat is, de lehetőségeket is hoz. Az autógyártóknak fejlődni kell, fejleszteniük kell a saját folyamataikat, gyorsabban kell reagálni piaci igényekre, és ebben a Volkswagen koncern elkötelezett, és ahogy te is mondtad, a Cuprát előtérbe helyezi, egy olyan döntést hozott több évvel ezelőtt, hogy valóban Spanyolországban lesz az egyik elektromos autó gyártási központ, több mint 10 milliárd euró befektetést hajtott végre akkumulátorgyártással kapcsolatban, és a Martorelli központ egyik gyártósorát teljesen átalakították, hogy a koncern legkisebb platformjára épülő kis elektromos autót tudják ott gyártani.
Martorell egy klasszikus spanyol gyár, egyébként egy időben a megszüntetése fenyegette, aztán most őt jelöltek ugye a Volkswagen koncern, hiszen a Seat csoport is része a koncernnek, de miért pont a Cupra?
Ha megemlítetted, hogy a megszűnés fenyegette, igen, voltak a szárgyárnak nehéz időszakai, és azt is el kell mondani, hogy ez most már a múlt. Azzal az új stratégiai döntéssel, hogy egy autógyár kettő brendet állít elő, nagymértékben tudta javítani az eredményességét és a gyártási kapacitását még jobban kihasználni a Seat, illetve a Cupra. A Cupra megszületésekor már elhatározta, hogy a lehető leghamarabb nyitni fog az elektromos autók irányába, és viszonylag korán, mármint a márka születéséhez képest korán jött az első elektromos autónk, a Born, aminek egyébként most már a második generációját, a faceliftes generációját vezetjük éppen be. És nem sokkal később jött a második 100%-ban elektromos autónk, a Tavascan, és hát eljött az új korszak, amikor tovább bővül a kínálatunk a Ravállal.
De hát még mindig nem tudjuk, hogy miért pont a Cupra. Én nekem van egy sejtésem, nyilvánvalóan maga a design az meghatározóvá vált az elmúlt pár évben az autógyártásban. Ez az egyik legfontosabb a formavilág, a stílus, az egyediség, miután nagyon sok azonos stílusú autó futkározik az utakon, amelyik márkának sikerül kitörni ebből a buborékból, annak jobban nagyobb lesz a kereslete. Nyilván ez is meghatározó volt, hogy ide helyezték ezt a fejlesztést.
Az elektromos meghajtás egy sportos vezetést tesz lehetővé, maga a márka sportos, de alapvetően, ahogy mondtam korábban, ez egy stratégiai döntés volt, hogy a cégcsoporton belül, vagy a koncernen belül elsőként a volumenhez képest, hiszen más márkáknak már volt elektromos autója, de hogy itt nagy arányba fogjuk növelni az elektromos autó kínálatot, és ezen az úton haladunk most is.
Említettem, hogy van már gyümölcse ennek a technológiai fejlesztő központnak, ugye az egyik egy már korábban megszületett autó a Tavascan, ennek egy új verziója lett ugye egy facelift-je, és itt van a Raval, amely a legújabb kis autó, a legkisebb elektromos autó, Ezzel sikerült olyan pozíciót elhelyezni, pozícióba kerülnie a Cuprának a piacon, amely régi vágya a Volkswagen koncernnek, szerette volna a Volkswagen elfoglalni a 25-26 ezer euró körüli belépő árat, és ez most itt van. És ugye a koncernen belül, miután a Cupránál van ez a fejlesztési feladat, a Ravállal együtt párhuzamosan két másik házi márkának is elvégezte a fejlesztő munkát.
Ez így van. Ahogy mondtad, itt van az autó. Néhány napon, vagy egy-két héten belül a magyarországi weboldalon is megtalálható, és hamarosan ugye a márkakereskedőknél az autószalonokban. Tehát azért várjuk ezt a modellt, hiszen az elektromos autók ára jóval magasabb, mint egy kis autója, ami most fog érkezni a piacra. Nyilvánvalóan több ügyfél fogja tudni megtenni magának, hogy esetleg egy környezetkímélőbb technológiát válasszon. Úgyhogy a márka jelenléte szempontjából is nagyon fontos, hogy olyan modell érkezik, amelynek a népszerűségét mi úgy gondoljuk, hogy nagyon hamar meg tudjuk teremteni.
Olyan modell érkezik, ráadásul a Raval személyében idézőjelbe téve, amely még meg sem szület, tehát nincs Magyarországon a piacon, de már itt van a kamionokon, a trélereken, de már megkapta a világ egyik legrangosabb formatervezési elismerését, a Red Dot díjat. Úgy ítélték meg, hogy ez a formavilág, ez messze kimagaslik a középszerből.
Én személyesen azt tudom elmondani, hiszen láttam már az autót gyári rendezvényen, hogy valóban a formavilág, a méret, a belső dizájn, az ergonómia, ezek mind nagy figyelem került a tervezés során, és nyilván a gyártás, hiszen ez egy stratégiai modellje a Cuprának, oda fognak figyelni, hogy a minőség is rendben legyen. Az, hogy a minőség rendben lesz, annak számomra egy biztosítéka az is, hogy ebbe a gépkocsiba a motort Magyarországon fogják gyártani, mégpedig Győrben, a koncern győri gyárában. És itt már van az újabb kapcsolat egyébként Magyarország és a Cupra között, amire nagyon büszkék vagyunk, és azt látjuk a korábbi közös együttműködésből, ugye, ami egy Terra már teljesen más kategóriás modell, de ami szintén egy kollaborációval készül a Cupra megbízásából, a Cupra tervezésével, de Győrben, hogy nagyon magas minőségben gyártják ezeket a gépkocsikat.
Miután ez az Audi gyár, és ugye az Audi modellekkel egy szalagon készülnek ezek a Cuprák, ezért már ez meghatározza a minőséget. A Raval ugye azért is érdekes, mert az első MEB Plus platform, pontosabban erre a platformnak az első modellje a Cupránál. Ez egy olyan fejlesztés, amely ugye a koncern társak a közös, erre épülnek persze azok a hasonló kis autók is, amelyek Skoda embléma alatt futnak, vagy a Volkswagen embléma alatt. Tehát a Raval viszont, mint első fecske, azért most bemutatja a technológiai különlegességet.
Így van, tehát hogy azt fontos hangsúlyozni, hogy mivel a gyártás Spanyolországban van, első helyen fog legördülni a gyártószalagokról a Cupra, és ezt követték a koncern többi modelljei. Egy 4 méteres autóról beszélünk, tele van vezetéstámogató rendszerekkel, egy sokkal gyorsabb szoftveren keresztül futó infotainment rendszer került a gépkocsiba, ami szintén az ügyfelek, a vevők elégedettségét fogják növelni. Megkapta a legmagasabb töréstesztet is a Raval, tehát biztonsági szempontból is meg fogja állni a helyét. Tehát azt gondolom, hogy a technológiának jelenleg a legmagasabb szintjét képviseli.
Az autó egyébként érdekes mondani, hogy fölfogyt kis golyónak tűnik, valóságban nem az, hiszen 4,4 méter és néhány centi a hossza, a szélessége pedig 1,78 méteres, tehát nem is kicsi. A fejtér viszont óriási, és a tengelytávja sem kicsi, 2,6 méteres. Ez egy jól belakható, viszonylag nagy belső terű kisautó, messze kilóg a kisautók sorából egyébként, hogyha egy benzineshez hasonlítjuk egy korábbihoz képest. Arról nem is beszélve, hogy a csomagtartója 441 literes, eddig csak az alsó-közép kategória felső szegmensének volt ilyen méretű. És nagyon fontos tudni, hogy első kerékhajtású.
Az a különlegessége egyébként az autónak, hogy kívülről teljesen arányos, de ugye a motortér nem túl nagy, és ezáltal helyet lehetett nyerni az utastérben, úgyhogy négy fő részére abszolút megfelelő mobilitási eszközről beszélünk, és ahogy említetted, nagy büszkeség a csomagtartó mérete, mert bőven 400 liter fölött van, ráadásul dupla padló lemezes, tehát két szinten is el lehet pakolni az embernek a dolgait bevásárlás során, úgyhogy a praktikumra is nagy figyelmet fordított a gyár.
Én még csak gyári anyagokból tájékozottam, de már az is elég bőséges információt adott ahhoz, hogy az ember úgy fölkapja a fejét, mert ez az autó például fizikai gombokat is megőriz a kormányon, miközben hallatlan gyors és az első androidos szoftverrel rendelkező elektronikai rendszert kapta. Nagyon érdekes, hogy a vezető támogatási rendszere ma az egyik legmodernebb a piacon, és hát a digitális kulcsotnak is lehet használni, például a telefont lehet távvezérelni parkolásnál, ami ebben a kategóriában szintén különlegesség, és hát ugye az is egy különlegesség, hogy egy autónál ennyiféle felszereltség, illetve technológiai szint van, hiszen az alapszint is önmagáért beszél, az egy 37 kWh-s akkumulátor, és 300 kilométeres hatótávot jelent a 116 literes villanymotorral. És aztán van még másik három.
Így van. Tehát a modell, ahogy beszéltük, a technológiájában nagyon fejlett, a távoli elérés az egy nagyon fontos funkció, el lehet indítani a hűtés nyáron, a fűtést télen programozható az autó, ami most már nem újdonság, és ahogy beszéltük az elején, a reagálás a piaci igényekre az nagyon fontos volt, a fizikai gombok megjelenése az most már egy alapkövetelmény, ez kiderült, hogy mennyi problémát, nehézséget okozott, hogyha egy ilyen érintő gombos autóról van szó, vagy olyan kezelő szervek vannak, amelyek dizájnba, vagy így a digitalizációba lehet, hogy jól hangoznak, de a praktikum szempontjából nem. Egyébként Magyarországon négy felszereltségi szinten fog érkezni az autó, és a hivatalos bevezetés az, ahogy említettem, két hét múlva várható.
Még visszatérve itt a technológiai háttérre, mert ez az rákfenéje ennek az elektromos világnak, szóval az alap autó a 116 lóerős és egy 37 kWh-s akkucsomagot kap, ezzel 300 kilométert tud megtenni. A következő szint ugyanez az akkucsomag, 37 kWh-s, de egy erősebb motor, itt már 135 lóerőt tud. Az a különbség a kettő között, hogy a maga a DC töltés egy kicsivel erősebb, gyorsabb. Elősz alap az 50, ez pedig 88 kW-os, és a következő szint, a harmadik, ez már egy komoly vetétás, ez egy 211 lóerős teljesítményű villanymotor, és 52 kWh-s akkucsomaggal 450 kilométeres hatótávot tud, és nagyon gyorsan lehet már tölteni az előző kettőhöz képest, hiszen 105 kW-os a töltési lehetőség, és a leggyorsabb, az pedig egy igazi dögös sportos, az egy 226 lóerős.
Ez a WZ felszereltség.
Ez a WZ egyébként annyira kilóg a sorból, hogy ez egy igazi brutális fenevad.
Én azt gondolom, hogy ez a modell lesz az, amely minden igényt ki fog tudni ebben a kategóriában elégíteni. Lesz egy alacsonyabb teljesítményű, nyilván alacsonyabb felszereltségű, és ennek megfelelően teljesen más árpozícionálású modell, mint a legmagasabb felszereltségű, de van igény a magas felszereltségre és a sportos vezetési lehetőségre. Nyilván nem csak a magyar piacot vagy a kelet-európai piacot tekinti ilyenkor a gyár, hanem hogy Nyugat-Európában milyen igények vannak, mások az arányok itt Magyarországon, és mások az igények, mint Nyugat-Európában, de mindenki meg fogja találni a számítását teljesítményben, töltés. De nagyon fontos, amit említettél, hogy 400 kilométer fölött van a hatótávolság, ami egy ilyen kis autónál, bár a mérete súlya valóban alacsonyabb, de nyilván kevesebb akku és nehezebben helyezhető el, mégis megtartja most a koncernnél jellemző hatótávolságokat ez a modell is.
Ebben a méretszegmensben és tudásszintben nem sok konkurensebb van jelenleg a magyar piacon. nagy dolog lenne megtudni, hogy mibe kerül igazából, amiről nem beszéltünk a jogszabályok szerint, de azért nagyon jó lenne érzékeltetni, hogy azért hova helyezhető majd el. Egyrészt a belépő modell, mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy benzines póló környékén fog szerepelni, vagy hogy mit gondoljunk erről?
Hát nyilván egy új modell.
Ez a meghatározó.
Igen, nyilván egy új modellnél a fejlesztési költségek azok megjelennek, beépítésre kerülnek a gyártó által az árba, tehát egy olyan autóhoz képest, ami egy régebbi technológiával, belső égésű motorral rendelkezik, ahhoz képest biztos, hogy drágább lesz, de ahogy te már korábban mondtad, a gyártónak volt egy stratégiai célkitűzése, hogy milyen ár kategóriába szeretné elhelyezni ezt az autót. Ez nem véletlen történt így, hiszen pontosan tudja a gyár, hogy ezt a méretű autót milyen árszinten lehet sikeresen értékesíteni, és én azt gondolom, hogy mi is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bemutassuk, megszerettessük ezt a gépkocsit, és elvigyük az ügyfelekhez.
Fél percünk maradt. Mennyit tudtok ebből a kis autóból eladni, hiszen mondom, formabontó, unikum, és ebben a méretosztályban kifejezetten az.
Hát az elektromos autók közül, amikkel mi rendelkezünk a Cupránál, ez fogja a volument jelenteni, tehát a legnagyobb darab számot ebből várjuk, mondhatnám úgy is, és akkor ezzel egy kicsit segítek konkrét darab szám nélkül, de ebből az egy modellből annyit szeretnénk legalább értékesíteni, mint a másik kettőből együtt, tehát a Bornból és a Tavaszkánból, de ez nyilván az újdonság ereje miatt, az említett új technológiák miatt, illetve az abszolút keresett méret miatt van így.
Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Rozgonyi Ádámot, a Cupra magyarországi márka igazgatóját hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.